Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus által, köszönjük néked, hogy ma is vasárnap lehet. Köszönjük néked, hogy visszaemlékezhetünk arra, hogy te törvényt adtál ennek a világnak, a 10 parancsolatot, melynek tükrébe, ha belenézünk, ma is belenézünk, akkor megmutatja sokféle bűnünket, nyomorúságunkat, vétkünket, amik miatt méltók vagyunk a te igazságos ítéletedre, a halálra, a kárhozatra. De köszönjük néked, hogy nem csak a törvény tükrébe nézhetünk, hanem az evangélium tükrébe is. És köszönjük néked, hogy hirdeted minékünk ezen a vasárnapon is, hogy a te fiadért, Jézusért van kegyelem, van amnestia a mi bűneinkre, mégpedig kifogyhatatlan, örökkévaló, nagy, csodálatos kegyelem. Köszönjük néked, hogy ezért a kegyelemért folyamodhatunk mi is hozzád, úgy, mint a régi Zsoltárban Dávid is, és a reformátor eleink, és sok kortársunk is. Most is arra kérünk, hogy tisztítsd meg a szívünket minden ellened elkövetett bűnünktől. És köszönjük néked, hogy szól hozzánk a te biztatásod, hogy ha a mi szívünk sötét is és gonosz is a bűnök miatt, kegyelmed által mégis tiszta lesz, fehérebb a hónál. Köszönjük néked ezt a kegyelmet, ezt a megtisztító irgalmat, ezt a hozzád fölemelő szeretetet. Köszönjük néked ezt az örökké, hozzád kapcsoló jóságot. Köszönjük néked, hogy a tiéd lehetünk ezáltal. Kérünk téged arra most, mennyei drága atyánk, hogy szólj hozzánk az igéből, nyisd meg előttünk drága szeretetet tárházát, bölcsességet, kamráit, és add, hogy okulhassunk és tanulhassunk a te áldott szavadból. Kérünk, áld meg Isten tiszteletünket, nagy nevedért. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amint írva található Sámuel próféta második könyvében. Sámuel próféta második könyvében, a 21. részben, az első verstől a 14. versig terjedő szakaszban. A megnevezett ige helyen így szól hozzánk Isten írott igéje. Lőn pedig nagy éhség Dávidnak idejében 3 egész esztendeig egymás után, és megkeresi emiatt Dávid az urat, és mondta az úr, Saulért és az ő vérszopó háznépéért van ez, mivel hogy megölte a gibeonitákat. Hívott azért a király a gibeonitákat, és szóla nékik. A gibeoniták pedig nem az Izrael fiai közül valók valának, hanem az emóreusok maradékából, akiknek az Izrael fiai megesküdtek vala, Saul mindazáltal alkalmat keresett vala, hogy azokat levágassa az Izrael és Júda nemzetsége iránti buzgalmából. És mondta Dávid a gibeonitáknak, mit cselekedjen veletek, és mivel szerezzek engesztelést, hogy áldjátok az Úrnak örökségét? Felelének néki a gibeoniták. Nincsen nékünk sem ezüstünk, sem aranyunk Saulnál és az ő házánál, és nem kell minékünk, hogy valakit megölettessenek Izraelben. És mondta, valamit mondotok, megcselekszem veletek. Akkor mondának a királynak, annak az embernek a házából, aki megemésztett minket, és aki ellenünk gonosz gondolt, hogy megsemmisítessünk, és meg ne maradhassunk Izrael egész határában, adnékünk 7 embert az ő maradékai közül, akiket felakasztunk az Úr előtt. Saulnak az Úr választottjának Gibeájában. És mondta a király, én átadom. És kedvezett a király Mefibósetnek, Jonatán fiának, ki Saul fia vala, az Úr nevére tett esküvésért, mely közöttük tétetett, Dávid és Jonatán között, a Saul fia között. De elvevé a király Aja lányának, Rizpának 2 fiát, kiket Saulnak szült vala, Armónit és Mefibósetet, és a Saul leányának, Mikálnak öt fiát, kiket szült Barzillai fiának, Adrielnek, a Meholátból valónak, és adá azokat a gibeoniták kezébe, akik felakaszták őket a hegyen az Úr előtt. Ezek tehát egyszerre heten pusztultak el az aratás első napjaiban, az árpa aratás kezdetén ölettek meg. Vőn pedig Rizpa ajának leánya egy zsákruhát, és kiteríti azt magának a kősziklán, az aratás kezdetétől fogva, míg esőlőn reájuk az égből, és nem engedi az égi madarakat azokra szállani nappal, sem pedig a mezei vadakat éjszaka. És megmondták Dávidnak, amit Rizpa ajának leánya, Saulnak ágyasa cselekedett. Akkor elméne Dávid, és elhozá Saul és Jonatán tetemeit a Jábes Gileát beliektől, kik ellopták vala azokat a Bétseánnak utcájáról, ahol őket a filiszteusok felakasztották vala, mikor a filiszteusok megverték Sault a Gilboa hegyén. És elhozták onnét Saulnak és az ő fiának, Jonatánnak tetemeit, és összeszedék azoknak tetemeit is, akik felakasztattak. És eltemeték Saulnak és az ő fiának, Jonatánnak tetemeit a Benyámin földében, Célában, az ő atyának, Kisnek sírboltjában. És megtették mindazt, amit a király parancsolt. És kiengesztelődött ezáltal Isten az ország iránt. Drága testvéreim, történt, hogy 3 éve éhínség tombolt Izrael földjén. Dávid idejében, az ő birodalmában. Természetesen a helyzet egyre súlyosabb lett, és Dávid király ekkor megkérdezte az urat, hogy miért van ez a baj, miért van ez a csapás, mi az oka ennek a súlyos helyzetnek. Az úr pedig válaszolt neki, és fényderített egy rendkívül súlyos, lezáratlan ügyre, amit Dávid királynak kellett igazi és igaz bíraként, jogszerűen és jogerősen lezárni ahhoz, hogy az éhség megszűnjön, és jogorvoslat történjen a birodalom területén. Hát ezt az esetet vizsgáljuk meg most egy kicsit közelebbről. Kezdjük el első pontunkban szemügyre venni a bűn kérdését. Amikor Dávid az úrnál érdeklődött a roppant kellemetlenné váló éhínség okáról, az úr azt a választ adta neki, hogy Sault és házát, vagyis az utódait vérontás bűne terheli. Attól kezdve, hogy Saul a népe iránti buzgalmában megpróbálta kiirtani a gibeoni népcsoportot hazájuk földjéről. Ezzel a tettével az volt a legnagyobb baj, hogy megszegte azt a szövetséget, amit több száz évvel azelőtt a honfoglaláskor kötöttek Józsué és a nép akkori vezetői a Kánaán földjén már akkor ott élő gibeonita népcsoporttal. E szövetségkötés során annak idején az Úr előtte esküvel arra kötelezték magukat a legfőbb zsidó vezetők, hogy a gibeoniták köztük élhetnek tovább. Józsué könyvének 9. részében a 15. vers és következő versekben olvashatunk erről, ott olvassuk, és békességesen bánt velük Józsué, és frigyet szerzett velük, hogy életben hagyja őket, a gyülekezet fejedelmei pedig megesküdtek nekik. Úgy tűnik, hogy jó ideig a zsidók is, meg a gibeoniták is komolyan vették ezt a szövetséget, és több száz éven keresztül nem volt probléma. Szolgáltak a gibeoniták a zsidóknak, ahogy olvassuk ott Józsué könyvében, favágással és vízhordással. Egészen Saul királyig, aki valami rosszul értelmezett hazaszeretettől vezérelve kísérletet tett ennek az egyszerű népnek a likvidálására. Hát ez volt az a büntet, amit Isten feltárt Dávid előtt, amikor a kínzó éhínség okáról érdeklődött nála. A szóban forgó bűn úgy tűnik valahogyan a múlt ködébe merült. A zsidók túlléptek rajta, mintha mi se történt volna. A gibeoniták nem felejtették el, de hát túl kicsik voltak ők ahhoz, hogy ezt szóvá tehették volna, és hova fordulhattak volna, jogorvoslatért. Szóval a zsidók elfelejtették, de a zsidók istene nem felejtette el. A zsidók túlléptek rajta, de a zsidók istene nem lépett túl ezen, és éhséget küldött a népére, annak érdekében, hogy eszébe juttassa nékik Dávid által súlyos vétküket, és annak elrendezését szorgalmazza. Annál is inkább, mert hogy amikor a zsidók Saullal az élen elkövették a szövetségszegést, akkor ezzel nem csak a nekik hűséggel szolgáló gibeonitákkal szemben tanúsítottak irgalmatlanságot, hűtlenséget, kegyetlenséget, hanem ráadásul szégyen borítottak Isten szent nevére is. A zsidók népírtási kísérlete után a gibeoniták érthető módon képtelenek voltak már arra, hogy ha Izrael népéről, vagy Izrael istenéről hallottak valamit, akkor áldást mondjanak. Inkább csak gyűlöletet éreztek, és átkot szórtak az esküszegő zsidókra és az istenükre is. Ez nem maradhatott így. De így maradt volna, ha a zsidókon múlik a dolog, ám nem rajtuk múlt, hanem Istenen, aki gondoskodott arról, hogy az éhínség apropóján ez a döglött akta előkerüljön, és igazságosan megoldódjon Dávid király intézkedései által. A bűnösöknek bűnhődnie kellett, a gibeonitáknak engesztelő áldozatot kellett adni, és nekik pedig ki kellett engesztelődni a zsidók iránt. Hogy aztán az ügy rendeződése után a mindenség ura is kiengesztelődjön az ő népe iránt, és véget vessen az éhínségnek. Néhány fontos Istenre mutató tanulságot szeretnék itt levonni az elmondottakból. Az egyik, hogy Isten a népeknek és a történelemnek is ura. Ő a világnak a kormányzója, aki nem az események után kullog, hogy úgy mondjam, nem tolja, hanem húzza a történelem szekerét. Mégpedig olyan Istenként, aki igazságos. Igazságosan ítél a népek között is. Akkor is, hogyha az ő népe az, amelyik jogtalanságot követel, és akkor is, ha más nép az. Felelni kell az embereknek a tetteikért. A szenvedőknek elégtételt kell adni, a bűnösöknek meg kell bűnhődni. Megdöbbentő, írja az egyik lelkésztársam, hogy Isten mennyire számol egy nép töredék, a gibeoniták szövetség szabta jogaival. Pedig az nem az ő népe volt, egy pogány kis népcsoport volt, akik ott éltek az Isten nagy népe körében. De Isten, amikor azt látta, hogy az én népem szövetségszegő lett, és ezzel óriási szenvedést és kibeszélhetetlen kínokat zúdított egy köztük élő népcsoport nyakába, szégyent hoztak reám is, akkor ezt Isten nem hagyta szó nélkül. Nem hagyta szó nélkül. Isten nem kettős mércével mér, hogy a népemnek elnézőbb vagyok, bezzeg a pogányokkal keményen bánok, emezekkel kesztyűs kézzel, ővelük meg igazságosan, nem, hanem ő ezzel is, azzal is, mint a világ ura, igazságosan bánik. Van megoldása erre a helyzetre Istennek, de a bűnt elfelejteni, büntetlenül megúszni, az engesztelést kikerülni, a megbékélést elodázni nem lehet, mert maga a népek ura, a történelem ura, az igazságos Isten nem hagyja ezt. A következő tanulság Istennel kapcsolatban, hogy ő feltárja a bűnt. Azt olvassuk, hogy Dávid megkérdezte az urat a nehéz helyzetben, mi az oka ennek a nehéz éhínségnek? És az Úr megmondta neki. Néven nevezte a bűnt. És megmondta azt is, hogy ennek a bűnnek, amit Saul és az ő háza követett el, szövetségszegés, irgalmatlanság, ennek következményei vannak. Az egyik következmény, hogy Isten haragszik a vétkezőre, a másik meg, hogy ez a bűn megrontotta a zsidóknak, meg a gibeonitáknak a kapcsolatrendszerét is. Felemésztette a békességet, és ellenségeskedés, gyűlölködés szült a gibeoniták lelkében. Isten azt is érzékeltette, hogy lehet, hogy ez a bűn sok évtizeddel azelőtt volt, de ez a bűn az ő szemébe nem évült el. Nem évült el. És ezt a bűnt a népe sorai közül ki kell valahogyan tisztítani. Nos, Isten testvérei ma is ismer bennünket. És ismeri a szívünket, ismeri a múltunkat. Ismeri a múlt ködébe tűnő vétkeinket, amikre már a feledés fájtlát igyekeztünk volna ráborítani, és elhozza a pillanatot, amikor ezeket néven nevezi, és elénk sorolja. És rámutat arra, hogy a mi bűneinknek is szörnyű következményei vannak a mi életünkben is, hiszen Isten haragját vonjuk ezekkel magunkra, és az ő igazságos ítéletének tesszük ki magunkat. És ugyanakkor az emberekkel való viszonyunkat is megmérgezik ezek a mi bűneink. Isten érzékelteti velünk is, hogy ezek a mi bűneink nem évültek el. Lehet, hogy fiatalkorunkba, gyerekkorunkba követtük el őket. Lehet, hogy nem is emlékszünk rá ténylegesen. Lehet, hogy emlékszünk. Nem évültek el. Ezeknek következménye van, mégpedig súlyos következménye. Isten ezeket a mi bűneinket, amiket így elénk sorol, ezeket nem csak azért teszi, hogy lelkiismeret furdalást okozzon nekünk, hanem azért, hogy inkább bűnbánatot okozzon nekünk. Elérje azt, hogy megbánjuk ezeket a dolgainkat, hogy rendezzük vele és az érintett emberekkel is, a testvérrel, a házastársunkkal, a gyermekkel, a lelki testvérekkel, a beosztottakkal, a főnökökkel, a szomszédokkal, rendezzük ezeket a dolgokat. Milyen jó, hogy itt a földi életünkben ezt még megtehetjük. Itt még van a bűneinkre megoldás, van tőlük szabadulás, van rájuk bocsánat az Úr Jézus Krisztusnak a véréért, és lehet valamilyen szinten jóvá tenni emberi viszonyainkba is ezeket az rossz dolgokat és gonosz dolgokat, amiket elkövettünk. Hogyha halálunk után oda kell állnunk Isten ítélőszéke elé, és addig nem rendeztük el az ellene elkövetett bűneinket, akkor ott már szembe kell néznünk a vétkeink igazságos büntetésével, az örök kárhozatra jutunk. Ott már késő bűnbánatot gyakorolni, ott már nincs többé bűnbocsánat. Itt a földi életünkben van ennek az ideje, itt kell ezt kihasználnunk. Isten tehát igazságos Isten, aki vezeti a történelmet, és ugyanúgy bánik az ő szövetséges népével, mint más egyéb népekkel. Isten, másodszor ezt láttuk, hogy feltárja a bűnt. A harmadik dolog, hogy Isten nem csak föltárja a bűnt, és szembesít azzal, illetve fölkínáljanak a megoldását, hanem harmadszor Isten érzékelteti velünk a történet által, hogy a szövetséget szentnek tartja. Ez az eseménysor, amit előttünk van, csak ebből a szempontból értelmezhető helyesen. A szövetség szent dolog. Az is, amit Isten kötött az ő népével. Ami nem tűrte el, hogy az ő népe vezetőjét követve szövetségszegés bűnébe essen. De az a szövetség is szent, amit az ő népe, Isten népének a vezetői, az ő színe előtt, az ő tanúsága mellett egy másik néppel kötöttek, még hogyha az egy pogány nép volt is. Ha bárki az Isten vele kötött szövetségét, vagy az Istennel kötött szövetségét, vagy emberekkel kötött szövetséget megtöri, akkor a legsúlyosabb bűnt követi el. Ez a legsúlyosabb következményekkel járó vétek a Szentírásban. Ez magyarázza ismétlen mindazt, ami ebbe a történetben van előttünk, az éhséget, a 3 évig tartó éhséget, embereknek a felakasztását, kivégzését is. A szövetség szent dolog, és annak a megszentségtelenítése, megszegése a legsúlyosabb bűnök közé tartozik. Emlékezzünk arra most itt, testvéreim, hogy Isten velünk szövetséget kötött az Úr Jézus vérére tekintettel, kegyelemből. Magához fogadott minket. Már akkor megtette ezt velünk, amikor kicsi gyerekek voltunk és megkereszteltek. Aztán, ahogy növekedtünk, a konfirmációkor megerősítettük, hogy mi is igen mondtunk erre az Isten velünk kötött szövetségre. Nem csak ő akar minket, hanem mi is akarjuk őt. Amikor jövünk úrvacsorázni, megújítjuk ezt a szövetséget vele, és ő is megújítja kegyelemből ezt a szövetséget velünk. Amikor rágondolunk Istenre, akkor mindig a szövetséghez hűséges Istent kell látnunk, aki betartja az ő ígéreteit, amit szövetségeseinknek tett. És nekünk is törekedni kell, hogy betartsuk a neki tett ígéreteinket és fogadalmainkat. És hogyha ezt a szövetséget, testvéreim, megszegjük, és ebből kilépünk, vagy ezzel tökéletesen ellentétesen cselekszünk, akkor ez a legsúlyosabb bűn Isten ellen. És az is súlyos bűn, amikor emberek velünk, vagy mi emberekkel szövetséget kötöttünk, és ezt a szövetséget megszegjük. Nagyon komoly dolog az, hogy példának okáért konfirmációkor igen mondunk Isten szövetségére, és arra, hogy mi ezt a szövetségi életet a református egyház keretében éljük meg. Magunkra vállaljuk ennek az egyháznak a bibliáját, a hitvallásait, hogy ezekhez fogjuk tartani magunkat. És aztán hűségesek vagyunk ehhez. Amikor itt állnak emberek az úrasztala előtt, és egy férfi és egy nő szövetséget köt egymással, házassági szövetséget köt egymással. Magukra vállalnak bizonyos kötelezettségeket egymás iránt, és azt, hogy szeretetbe ezeket teljesítik. És mi van, hogyha ezt megszegik, ezt a szövetséget? Akár nyíltan, akár titokban. Szövetségszegés. Mi van, amikor egy megkeresztelt ember, aki rajta van az Isten szövetségének a jele, istentelenül él, elfordul Istentől, egyháztól, Bibliától, nem törődik semmivel, ami szent, és amivel neki igazán szívből törődnie kellene, az is szövetségszegő. Tele van ez a város is szövetségszegő reformátusokkal. Ó, bár csak ne így lenne. Annyira csodálatos dolog az, hogy bármilyen jellegű szövetség törésre azért van bocsánat. Jézus Krisztus drága véréért, testvéreim, Jézus Krisztusnak a kereszthaláláért van erre is bocsánat. És lehet a szövetséghez hűen élni. De vissza kell mennem most a történetünkhöz. Tehát látjuk először is, hogy Isten az éhség által, az éhség apropóján föltárta Dávid király előtt az elődje által elkövetett bűnt, amit Dávid királynak kellett valahogyan rendezni. A második pontra térek, aminek azt a címet adtam, hogy a kihallgatás. Dávid ugyanis, mint népe felkent királya, legfőbb bírája, a törvény őre, a messiás képviselője, megértette, hogy miről van szó, és beidézte a gibeonitákat. Beidézte a sértett felet. Nem a gibeoniták jöttek jogorvoslatért, hanem Dávid, mint egy a vétkes elődjének az utóda, ő hívatta maga elé a gibeonita nép képviselőit kihallgatásra. És tudni akarta tőlük, hogy pontosan mi történt. És azt is tudni akart, hogy mit kívánnak a gibeoniták a kiengesztelődésük érdekében, a megbékélésük, a megbocsátásuk érdekében. Mivel érhetném el, hogy kiengesztelődjetek, és ne átkozzátok, hanem áldjátok az Úr népét, az Úr örökségét, mondja nekik. Vagyis helyreálljon a közöttünk korábban fennálló békességes kapcsolatrendszer. Nem volt Dávidnak könnyű ezt a dolgot megtenni, hiszen egy olyan nagy király volt Dávid. És ráadásul egy olyan bűnt kellett itt valahogy orvosolni, amit nem is ő követett el, hanem még az elődje, aki egy istentelen ember volt. ő egy hatalmas király volt, egy hatalmas népnek a király, egy erős népnek a királya. Aki hát most meg kellett szólítani egy kis maroknyi kánaánita népcsoportot. Pontosabban annak az életben maradt képviselőit. És tőlük kellett érdeklődni, hogy akkor mit tehetnék annak érdekében, hogy megbékéljetek már a irántam meg a birodalom többségi népe iránt. A további békés együtt élés, a további kooperáció érdekében mit tehetnék, értetek? Nem volt ez könnyű megtenni, de Dávid megtette. És a gibeoniták pedig válaszoltak. A gibeoniták válaszát, ha magatok elé teszitek a Szentírást, akkor két részre oszthatjuk. Az először elmondták, hogy mit csinált ellenünk Saul király. És másodszor beszéltek arról, hogy miért hajlandóak kiengesztelődni. Tehát először is elmondták Dávidnak, hogy mit tett ellenünk a te elődöd, Saul király, és vezetésével nyilván az ő népe. És tessék itt belegondolni ebbe a pár mondatba, így fogalmaznak. Ez a király, Saul, tudnélik, meg akart emészteni bennünket, ellenünk gonoszt gondolt, hogy megsemmisítessünk, és meg ne maradhassunk Izrael egész határában. Ezekben a szavakban érződik az, hogy milyen mély sebeket hordoznak ezek az emberek. Itt családi tragédiák, népük tragédiája, ott remeg a szavukban. Olyanoktól kellett elszenvednünk ezt a dolgot, akik szövetségeseink voltak, akiknek szolgáltunk hűséggel évszázadok óta, és most megcsaltak minket. És egyszerűen genocídiumot akartak elkövetni. Népírtást akartak elkövetni. Minket akartak elsöpörni a föld színéről. Ez szörnyű emlék lehetett ez ezeknek a gibeonitáknak, olyannyira, testvérek, hogy az egész beszédjük során Saulnak még a nevét sem mondják ki. Aki ezt tette velük, annak még a nevét sem mondják ki, mindig csak úgy emlegetik, hogy ő vagy az. Na, miután feltárták, hogy mi történt velük, azután hozzák elő, hogy mit kívánnak a kiengesztelődés érdekében. Mi a megbékélésünk ára, ami arányban áll az ellenünk elkövetett vétek tengerrel, a szövetségszegéssel? Nem anyagi kártérítést kérünk. Nem is azt kérjük, hogy Izrael házából, általában a zsidó nép tagjai közül kivégezzenek valakiket, hanem csak azt kérjük, mondják, hogy a szövetségszegő Saul családjából adassék nekünk 7 férfi, akiket nyilvánosan kivégzünk az Úr felkentje városánál. Mondják szarkasztikusan, Gibeánál, ahol láthatják a gibeonite népesség maradványai, hogy a vétkesek, a kiirtásukra törekvő vétkesek elnyerik igazságos büntetésüket. És ezután mondják, mi kiengesztelődünk irántatok. Megbocsátunk nektek, és helyreáll a kapcsolatrendszerünk. Hadd jegyezzem meg itt rögtön, testvérek, hogy a gibeoniták semmiféle törvénytelenséget nem kértek Dávidtól. Amit kértek, az teljesen törvényes és jogszerű volt. Az akkori törvényekkel abszolút összhangban álló ítélet. Nem alvilági maffia módszerekkel akartak visszavágni, hanem tökéletesen törvényszerű, a törvényekkel összhangban álló megoldást és büntetést kértek a bűnösökre. Dávid király meghallgatta ezeket az embereket, olvassuk az igében, és mint népe, igazságos királya és bírája nem tudott semmit mondani. Egyszerűen tudomásul kellett vennie, hogy ez és ez történt, Saul szövetség szegése tény volt, mindegy, hogy annak idején mivel igazolta ezt, azzal nem lehetett igazolni, menthetetlen volt, amit Saul tett. Dávid nem kezdi el magyarázgatni Saul tettét. Noha tudja, hogy Saul istentelenségéből fakadt ez az egész dolog. nem mond semmit, és azt sem mondja, hogy ezt a kívánságotokat, hogy itt átadjak nektek 7 férfit, nem fogom teljesíteni, mert ez is egy törvénytelen dolog. Nem. Dávid egyszerűen kell, hogy bólincson. A ti igényetek az jogos, törvényes, és én, mint a nép királya, törvényesen járok el, és megadom nektek, amit kívántatok tőlünk. A kiengesztelődésetek érdekében. Kedves testvéreim, itt is néhány tanulságot szűrjünk le magunknak. Először is Dávid meghallgatta a sértett embereket. És türelmesen odafigyelve valószínűnek tartom, hogy még számba is őket, végig hallgatta panaszukat. És ebben Dávid fiának az előképe, Jézusnak az előképe, hiszen az Úr Jézusról is többször olvassuk, hogy emberek oda borultak el, és elmondták neki a panaszaikat, a fájdalmukat, a keserűségüket. És Jézus meghallgatta őket. És annyira csodálatos, hogy mi is oda jöhetünk a Dávid fiához. És ha ő szólít bennünket, már pedig mindig szólít minket, akkor kiönthetjük neki mi is a szívünket, és ő meghallgat minket. Olyan sok dolog van, amiről beszélhetünk neki. Az örömeinkről, a fájdalmainkról, a kísértéseinkről, a félelmeinkről, az aggodalmainkról. Ahogy itt a gibeoniták elmondtak mindent, amit elmondhattak, úgy mi is elmondhatunk neki mindent. És Jézustól tanulhatjuk meg azt is, hogy mi is olyan emberek legyünk, akiknek mások elmondhatnak valamit. A panaszaikat, a keserűségüket, hogy nekünk is kijönthessék a szívüket. Nekünk is kell halló füleket kérnünk Jézustól, hogy meghalljuk, amikor hozzánk szólnak, és meghalljuk, hogy mi van a szavak mögött és a szavak alján, és azzal a fájdalommal tudjunk azonosulni, vagy azzal az örömmel is tudjunk azonosulni. És ha kell, tudjunk pártatlanul igazságot is szolgáltatni, vagy jóvá tenni azt, amit jóvá tudunk tenni, vagy bocsánatot kérni, vagy megbocsátani, ha erről van éppen szó. Nagyon jó ez a tanulság. És a második tanulságot a gibeonitáknak a beszédjéből hadd vonjam le, mert annyira megragadó ennek a kis népcsoportnak az őszinte szava. Úgy tűnik, hogy ők nem túlozzák el azt, ami velük történt, és nem is kicsinlik le, hanem a lehető legpontosabban, legobjektívebben próbálják elmondani Dávidnak, ami velük történt. Látszik, hogy súlyos emlékeik vannak, hogy kínzó emlékeik vannak, nemzeti tragédiájukról van szó, mégis valahogy mérséklik magukat. És nem érzünk semmiféle gyűlöletet a szavaikból kiáradni, hanem inkább olyan józanul beszélnek. Fájdalom van a szavaikban inkább, mint gyűlölködés. Őszintén öntik ki a szívüket, és annyira csodálatos dolog ez, testvéreim, hogy az Úr Jézushoz mi is ugyanígy beszélhetünk. Nem kell túl dramatizálni a dolgokat, nem kell lekicsinyelni a dolgokat, nem kell a gyűlöletünket fröcsögni Jézus előtt imádságba. Őszintének kell lenni. Józanul imádkozhatunk. Önmérsékletet tanúsíthatunk. És így a törvény adta keretek között és lehetőségek között szabad kérnünk azt is, hogyha valaki igazságtalanul bánt velünk, akkor azt az Úr büntesse meg. Nem valami véres bosszú ez a részünkről, hanem a felkent királyunk, Jézusunk általi törvényes igazságszolgáltatás igénybevétele. Beszéljünk mi is az Úrnak a sérelmeinkről is, és tőle kérjük azt, hogy ő orvosolja ezeket a dolgainkat, és járjon el azokkal szemben is, akik velünk úgy bántak, ahogy igazságtalanul, kegyetlenül, szövetségszegőn. Bízzuk őket is az Úrra. Tehát nem csak Dávidnak ebből a meghallgató attitűdjéből tanulhatunk, hanem a gibeonitáknak ebből az őszinte, önmérsékletet tanúsító beszédéből is tanulhatunk valamit. És ha már itt tartunk, akkor még egy dolgot hadd vegyek elő, tudnélik Saul bűnét. ugye Saul, azt olvastuk, hogy túlzott nemzeti öntudattól, vagy hazaszeretettől fűtve, kereste, hogy jót mondjanak rólam a honfitársai, megpróbálta hazája földjét megtisztítani a századok óta közöttük élő, nekik ismétlen fát vágó és vizet hordozó gibeonitáktól. Pont úgy, ahogy a közelmúltban egyesek megpróbálták törvénytelenül zsidótlanítani, vagy éppen magyartalanítani az országukat. És ezzel borzasztó szenvedéseket zúdítottak egyének, családok, népek nyakába, és súlyos bűnökkel terhelték meg magukat. Ezt az eljárás, testvéreim, mindig véteknek kell ítélnünk, és meg kell büntetni a hatályos törvények szerint. Egy népet se lehet kiírtani, vagy erre kísérletet tenni azért, hogy egy másik nép életteret nyerjen a hazaszeretet jegyében. Ugyanakkor persze van helyes hazaszeretet. És tudjátok, akkor helyes a hazaszeretet, ha az ember az élő Istent, az Úr Jézus Krisztust jobban szereti mindennél, még a hazájánál is. És ha így van, épp Jézus és Isten miatt nem fog másokkal szembe irgalmatlanul fellépni. Sőt, készé lesz arra is, hogy hazája érdekében cselekedjen, józanul, áldozatot hozzon, beleértve esetleg önmaga élete feláldozását is. Tehát aki Istent szereti, az Úr Jézust mindenkinél jobban szereti, az helyén kezeli a hazáját is, meg a népét is. Nem bálványozza azt, hanem a helyén kezeli. És az ilyen ember el tudja kerülni azt is, hogy öljön a maga hazájáért, vagy életteréért, népe életteréért, olyanokat, akiket akik nem ártottak neki. Vagy el tudja kerülni azt a másik súlyos vétket is, amit hazaárulásnak nevezünk. Sajnos látjuk, hogy aki Isten nem becsüli, az Úr Jézus nem féli, az meg fogja csinálni, amit Saul megcsinált, hogy rátámad egy népcsoportra, és a hazaszeretet nevébe írtja őket, bántja őket, fájdalmat okoz nekük. De azt is látjuk, hogy istentelen emberek hogy árulják el a hazájukat, semmibe veszik, kiszolgáltatják népüket, mindenütt mennek, nem törődnek egyáltalán vele. Az istentelenség a hazánkkal szembe is tévutakra vezet. Mindig a legfontosabb az, hogy figyeljünk Istenre, figyeljünk az Úr Jézusra, és ő megtanít minket a hazánkat is helyén kezelni. Szeretni is, áldozatot hozni érte, és megtanít arra is, hogy ne legyünk hazánk elárulói, semmi bevevői, hanem tényleg értékének megfelelően kezeljük. Nos, vannak itt érdekes tanulságok ebben a második pontunkban is, de tovább kell lépnünk a harmadik pontra, aminek azt a címet adtam, hogy az engesztelés ára. Dávidhoz térek vissza, aki végighallgatta a gibeonitákat, és úgy döntött, hogy megadja nekik a kérésüket. Annak érdekében, hogy a szövetség szegés igazságos büntetését végrehajthassák a bűnösökön, és a megsértett fél kiengesztelődjön, továbbá Izraelben megszűnjön a súlyos éhínség, az Úr nevéről pedig letöröljék a szégyent. Szóval Dávid átadta a gibeonitáknak Saul 7 leszármazottát kivégzésre. Mint Izrael királya, úgy látta, hogy ez egy törvényes dolog, és ezt a bűnt csak ilyen módon lehet orvosolni, a jogsérelmet csak így lehet megoldani, és a törvény keretei között így lehet elrendezni. Na de hát, ki legyen ez a 7 férfi? Saul házából. Azt olvasjuk itt az ígében, hogy Mefibósetet, Jonatán fiát nem adta oda kivégzésre, mert hogy az apjának, Jonatánnak annak idején megesküdt Dávid, szövetséget kötött a Mefibóset apjával, hogy a családját nem bántja. Hát Mefibósetet ezért nem szolgáltatta ki a gibeonitáknak, de a király elvette Aja leányának, Ricpának 2 fiát. Ha figyelmesen olvastátok az igét, köztük is volt egy Mefibóset, de ez nem Jonatánnak a fia, hanem Ricpának 2 fia közül az egyik. Illetve Ricpa 2 fia mellett elvette Dávid Saul leányának, Mikálnak, aki korábban az ő első felesége volt, 5 fiát, akikről úgy tudjuk, hogy ezek nem az ő saját gyerekei voltak, hanem a testvérének a gyerekei, aki hamar meghalt, fiatalon meghalt, és ő utána Mikál nevelhette ezeket a gyerekeket. ezt az öt gyereket, de hát most Dávid elvette ezeket is tőle. Rizpának két fiát és Mikálnak öt nevelt fiát vette el Dávid, és átadta őket Saul házából való férfiakként a kivégzésre, akik a gibeoniták elmentek és végrehajtották a kivégzést, a tetemeket pedig közszemlére tették. Ezzel, testvéreim, a gibeoniták teljesen törvényszerű, igazságos elégtételt vettek mindazért, ami velük történt, az irgalmatlan népirtásért, és úgy látták, hogy a bűnösök elnyerték a büntetésüket, és most már megnyílt az út arra, hogy a két nép megbéküljön egymással, megbocsásson a gibeonita a zsidónak, a zsidó visszafogadja, és újra helyreálljon a régi rend és a régi békesség. Na már most itt is tanúságok adódnak. Dávid ebben a történetben igazságos bíróként lép fel. És itt meg kell emlékeznünk arról, hogy Dávid fia is igazságos bíró. Jézus is igazságos bíró, aki még inkább igazságos bíró, mint annak idején Dávid. Olvassuk az Úr Jézus szavait, hogy az Atya nekem adta az ítéletet, ő az utolsó ítéletnek a bírája, és abszolút igazságosan fog ítélni élők és holtak fölött, ahogy mondjuk a hitvallásunkban is. Ő benne nem volt és nincs semmiféle részrehajlás, nem lehet megvesztegetni. Ő a saját törvénye szerint fog igazságosan ítélni fölöttem is, fölöttetek is. És hogyha ha nem lenne kegyelem, akkor ezt az ő ítéletét nem állnánk ki. Nekünk is meg kellene halni. Mert a bűneinkkel nem érdemlünk mást, a bűneink zsoldja a halál. Ám de olyan csodálatos újra és újra utalnom, most is utalnom a kegyelemre, amiért éppen a mi bíránk adta oda magát. Ő jött el közénk a bíró, és lett áldozattá. Hogy ne bennünket kelljen egy napon megbüntetnie, ő magára vette a mi bűneinket és azok ítéletét a kereszten. És nekünk amnestiát, nekünk kegyelmet szerzett. Olyan csodálatos dolog ez, és jó itt felidéznünk húsvéthoz közeledvén. Aztán egy másik tanulságot is szeretnék levonni ezekből az elhangzott dolgokból, tudnélik, ez Saulhoz kapcsolódik. Saul istentelensége az utódai életében teremte meg szomorú gyümölcseit. Ahogy mondja az írás, hogy az atyák ettek egrest, és a fiak foga vásott meg bele. Nem az a hét férfi követte el a szövetségszegést, akit a gibeoniták kivégeztek, hanem az apjuk, illetve a nagyapjuk. És mégis a szövetség rendje szerint, a szövetség logikája szerint, ő kellett megfizetni annak az árát. El tudjátok képzelni, hogy azok a fiatalabb emberek hogyan emlegethették a szerencsétlen apjukat vagy a nagyapjukat, amikor vitték őket a kivégzésre. Hát biztos nem dicsérgették Sault a kivégzésük előtt, inkább átkozták, hiszen ő miatta kellett most meghalniuk, itt hagyni a családjukat, a földi életüket viszonylag fiatal korukban. Szerencsétlen Saul még az istentelensége miatt az utódait is halálba sodorta. És itt tanuljuk meg azt, testvéreim, hogy az Isten félő emberek élete is kihat az utódaikra. Többnyire pozitívabban. Az istenteleneké is kihat az utódaikra, többnyire negatívabban. Vajon miféle örökséget hagyunk a gyerekeinkre és az unokáinkra? Miattunk áldás szár rájuk, vagy átok? Én úgy szeretnék az ige igazságának az útján járni, testvéreim, és hiszem, hogy ti is, hogy amennyire csak rajtam és rajtunk áll, áldás maradhasson a mi gyerekeinken. És életük legyen a Krisztusban. És áthassák majd az emlékünket, és ne átkozzanak bennünket. Ha istentelenül élünk, igen, nem csak magunkra vonjuk az Úr ítéletét, hanem előfordulhat, hogy még az utódainkra. Mert az Isten nem csúfoltatik meg. De ha Isten félő módon élünk, áldás szállhat reánk is, és generációról generációra mi utódainkra is. Nem csak Dávid igazságos bíráskodásából tanulhatunk valamit, nem csak Saul nyomorúsága int bennünket, hanem van itt egy harmadik tanúság is, nevezetesen testvéreim, a szövetség szegés bűnének, mint minden más bűnnek is zsoldja a halál. Ez a bűn ott és akkor férfiaknak, Saul leszármazottainak a halálához vezetett. Ha Isten szövetségi törvényét mi megszegjük, a 10 parancsolatot megszegjük, akkor annak fizetsége a halál, a kárhozat. Isten szövetségét, törvényét nem lehet halálos büntetés nélkül megszegni. Ő nem szegi meg soha, mi szegjük meg. De ha megszegjük, ennek a bűnnek is zsoldja a halál. De annyira jó, hogy megint a jó hírre utalhatók, mert a minket igazságosan sújtó büntetést, halálos büntetést az Úr Jézus Krisztus hordozta el a kereszten. A mi szövetség szegéseinkért ő halt meg, és így szerzett nekünk kegyelmet. És Isten nekünk ezért megbocsát. És az ő vérére tekintettel megnyílt az út arra, hogy békességet teremtsen velünk, és mi is megbéküljünk vele. És egy békességes, rendezett viszony jöjjön létre közte és köztünk. A bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban, mondja Pál apostol a római levélben. Végül a negyedik pontunkhoz érünk, testvéreim, aminek ezt a címet adtam, hogy a vigasztalás. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy amikor a kivégzett 7 férfit a gibeoniták közszemlére tették, hadlássa mindenki, mi lesz az esküszegőkkel, a szövetségszegőkkel, akkor egy furcsa dolog történt. Tudnélik, a kivégzés helyén megjelent egy nő, Ricpa. Ő, tudjuk az írásból, hogy Saul másodfelesége volt. A kivégzettek közül 2 az ő gyermeke volt. Kiterített a tetemek közelében lévő kősziklára egy zsákruhát, és ott a hullák közelében ott tartózkodott. Az egész forró nyár alatt, éjjel-nappal, éberen ügyelt a holttestekre, hogy ne bántsák azokat a dögevők, hiszen eltemetni nem lehetett a tetemeket a gibeoniták miatt. Hát ő viszont így gondolta, hogy őrzi a fiai és a rokonai holttestét, és így ad végtisztességet rokonainak és fiainak. Meglehetősen szívbe markoló látvány lehetett ez. Ma is megrendülünk, amikor olvasunk róla. Tudjátok, hogy abban a korban, ha nem temettek el valakit, akkor az mindig az Isten ítéletének a jele volt, az átoknak a jele volt. De a zsidóknál el kellett temetni a kivégzetteket is. A gibeoniták nem voltak zsidók, ők ott hagyhatták a holttestet, elrémisztő példaként. De a zsidóknak el kellett temetni. Itt hát nem temethették el a halottaikat. De itt volt ez az asszony, ez az anya, és védte a temetetlen tetemeket. Így adott végtisztességet a holtaknak, vállalva őket halálukban is. És ez a cselekedete, ez Dávidhoz is eljutott. Elbeszélték Dávidnak is, mit tett Ricpa, és Dávid szívét is, érzéseit megragadt ennek az alacsony származású asszonynak és édesanyjának ez a nemes tette. És eszébe jutott róla hirtelen, hogy halálos ellensége, Saul és fiai tetemeinek annak idején nem adták meg a tisztességet, a végtisztességet, a tisztességes temetést. Őt emlékezett arra, hogy a Gilboa-hegyi csata után, ahol elestek mind a 4, Saul és 3 fia, köztük Jonatán is, a filiszteusok, akik akkor győztek fölöttük, meggyalázták a tetemeket. Sault lefejezték, és a megcsonkított testét a fiai tetemével együtt kiakasztották a városuknak, Bét-Seánnak a falaira, a dögevő madarak és vadállatok prédájául. És Dávidnak eszébe jutott, hogy annak idején a Jábes gileádiak micsoda hőstettet vittek véghez, amikor az éj leple alatt hosszú utat megtéve eljöttek és ellopták a már oszlásnak indult tetemeket, hazavitték azokat a városkájukhoz, elégették, ami maradt belőlük, és egy tamariszkusz fa alatt eltemették a hamvaikat. Sámuel első könyvének 31. részében olvassuk ezeket. Dávid arra ébredt rá Rizpa tettéből, hogy hát az nem volt egy illő, egy méltó eltemetés Izrael királyához és a fiaihoz. És ezt a teendőt most pótolnia kell. A dolog fontosságára tekintettel és azt hangsúlyozandó maga ment el a jábesi Gileádba, hogy exhumálják a hamvakat és elhozza azokat onnan, és eltemesse azokat tisztességgel Saul apjának, Kisnek a célai sírjába. És ugyanebbe a sírba helyezték el tisztességgel a gibeoniták által kivégzett 7 ember földi maradványait is. Tehát egyszerre eltemették Sault és a fiai tetemeit, illetve ezt a 7 embert is, akit a gibeoniták végeztek ki. Említettem azt korábban, hogy mennyire fontos volt a bibliai idők embere számára, hogy az apáim mellé, az elődeim mellé kerüljenek a sírba. Emlékeztek, a 19. részben Barzillai fejezte ki ez irányú vágyát. És most Dávid jóvoltából Saul fiai és unokái mind-mind az elődük sírboltjába kerültek végső nyugalomra. Azt hiszem, testvérek, hogy Dávid nem csak tanult Rizpától valamit, amikor ezt tette, tudnélik azt, hogy végtisztességet kell adni a halottainknak, hanem vigasztalni is akarta Rizpát. Vigasztalni akarta. Tudta, hogy Saul másodfelesége volt. Tudta, hogy a kivégzettek között van 2 fia is, több rokona is. Megmenteni nem tudta őket Dávid. A törvény nem adott erre lehetőséget. De érezte, hogy ez az asszony, ez gyászolja ezeket az embereket. Természetesen gyászolta a fiait meg a rokonait. És ez egy őszinte gyász volt. Olyan mély gyász volt, hogy dacolt az idővel. Itt napokról, hetekről, hónapokról van szó. Dacolt az elemekkel, dacolt a vadállatokkal ez az asszony. És őrizte azokat a tetemeket. Így adott végtisztességet ez az asszony. És világos volt, hogy ezt az asszonyt vigasztalni kell. És azt hiszem, hogy Dávid azért temette el olyan tisztességgel az ő rokonságát, hogy ezzel is valami vigasztalást adjon ennek a szerencsétlen asszonynak. Nos, tanulságok vannak itt is. Talán az első tanulsága számomra, számunkra, hogy Dávid király figyelt ennek az egyszerű asszonynak a cselekedetére, és kész volt tőle tanulni. És ez egy olyan különös dolog, testvéreim, hogy mi is figyelhetünk más emberekre. És vannak, amikor olyan dolgokat tesznek, vagy mondanak körülöttünk, amik nagyon pozitív példa. Még akkor is, hogyha nem feltétlenül hívő emberek, de olyan erkölcsi dolgokat művelnek, amikre oda kell figyelni. És amik bennünket is inspirálnak hasonló jó cselekedetekre. Persze az Úr is inspirál minket nagyszerű jó cselekedetekre és csodálatos megnyilvánulásokra, de nem szégyen tanulni embertársainktól is, akik jó dolgot művelnek Isten irgalmából. Figyeljünk és tanuljunk a körülöttünk élő emberek jó cselekedeteiből, emberséges, tisztességes cselekedeteiből is. És Jézus Krisztustól is tanuljunk. Nyilván ő a legnagyobb példa a számunkra, és őtőle kell leginkább tanulni, de sokszor mégis tanuljunk a körülöttünk élő emberektől is. A másik tanulság, amit levonnék, az, hogy amikor itt Dávid vigasztalja ezt az asszonyt, akkor megint Jézusnak az előképévé válik. Hiszen az Úr Jézus Krisztusnál nagyobb vigasztaló nem járt ezen a földön. És ezt nagyon jó nekünk is ma is tudni. Ő vigasztal bennünket is az ő szent lelkével, az ő igéjével, minden testi-lelki szomorúságunkban. Emlékezzetek a Heidelbergi KT első kérdés feleletére. Minéked vigasztalásod életedben és halálodban? És ott elmondja a választ erre. És olyan csodálatos dolog, amikor mi is átéljük ezt, hogy a Dávid fia, Krisztus vigasztal engem, hogy én is aztán utána tudjak másokat vigasztalni. Amikor bajba kerülnek és sírnak, akkor tudjak sírni a sírókkal, együttérzést tanúsítva vele. Amikor örülnek, akkor tudjak együtt örülni az örvendezőkkel, de megpróbáljak segíteni a körülöttünk élő bajba lévő embernek. Így mondja Pál apostol a II. Korintusi levélben, hogy áldott az Úr, aki megvigasztalt minket, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat a bajban. Szó szerint idézem, áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalom atya, minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is vigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, melyel Isten vigasztal minket. Nos, elérkeztem a dolgok és a mondani való végéhez. Miután mindezek a dolgok végbe mentek, amiket itt áttekintettünk, Dávid által, az Isten által felkent király által érvényesült az igazságosság, a fiak az apjuk helyett megbűhődtek, a gibeoniták kiengesztelődtek, és áldani tudták újra az Úr örökségét, Isten is kiengesztelődött a népe, országa iránt, hiszen kitakarították maguk közül a kovászt. Isten újra megáldotta a népét, és fölemelte az ő népét. Azzal zárom, hogy Dávid ebben a történetben, mint egy béketeremtő lép fel. És ez a megbékítő, béketeremtő tevékenysége, ez megint előre mutat az Úr Jézus Krisztusra, aki összebékítette Istent és az embert. Az embert összebékíti Istennel, mégpedig az ő keresztjének vére által. Ő önmagát áldozta azért, hogy az Atya Isten, ami teremtünk, ne haragudjon reánk. És kérlel minket, hogy mi se haragudjunk az Istenre. Ne álljunk vele haragba, hanem béküljünk szent kezéhez. És ez a Jézus az, aki Dávid fiaként jön, és kér bennünket, hogy az embertársainkkal is békességbe éljünk. Annyira csodálatos, hogy Jézus az emberek között békességet tud teremteni, személyek között, családok között, népcsoportok között, népek között. Ha ő áll, mint a békességnek a fejedelme az emberek között, akkor ő a halálos ellenségeket is képes összebékíteni és egyé kovácsolni. Megtette ezt a zsidókkal és a pogányokkal, amikor egy zsidó megtért Jézushoz, és egy pogány megtért Jézushoz, Jézus egyesítette őket az ő testében, az egyházban. És annyira jó itt most még előre irányítanom a figyelmeteket egészen az eszkatonra, mert ez a Dávid fia egy napon visszatér, és elhozza majd a világra az Isten országát. Az új eget és az új földet megteremti, ahol úgy olvassuk Ézsaiás prófétánál, hogy nép népre többé kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul. Megvalósul az utolsó ítélet után az új égen és a földön Dávid fiának, a nagy békeszerzőnek, a nagy béketeremtőnek a békebirodalma. Hát jöjjetek, Jákob háza, járjunk az Úr világosságában. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged magasztalunk, és téged dicsőítünk, aki meghaltál a Golgota keresztjén. Köszönjük néked, hogy a mi bűneink büntetését vetted magadra az Atyától, és köszönjük, hogy ott a kereszten megszerezted nékünk az Atya bocsánatát. Köszönjük, hogy éretted nem haragszik ránk az Atya, hanem megbocsátott nekünk. Köszönjük néked, hogy megigazít bennünket, igazán nyilvánít, megajándékoz kincseivel, a szívére von bennünket, kegyelemből. Köszönjük néked, hogy téged dicsőíthetünk, Jézusunk, aki nem csak meghaltál, hanem föltámadtál és élsz. Köszönjük, hogy te vagy az, aki jössz hozzánk, és akit dicsérhetünk és magasztalhatunk, mint megváltónkat. És köszönjük, hogy a te szavadra hallgathatunk, amikor arra hívsz minket, hogy mi is vigasztaljunk másokat, erősítsünk a körülöttünk élő embereket, vigasztaljuk őket. Vagy amikor arra buzdítasz bennünket, hogy igyekezzünk békességbe élni az embertársainkkal, és igyekezzünk mi magunk is békét teremteni a békétlenek között. Kérünk téged arra, hogy segíts bennünket, hogy hűséges követőid lehessünk ebben a mostani világban. Áldunk téged azért, mert ma is tanítottál bennünket, és kérünk arra, hogy légy velünk az előttünk álló időszakban. Külön imádkozunk hozzád a járványhelyzetben lévő népünkért. Látod, hogy milyen sokan szenvednek ettől a betegségtől. A te gyógyító szeretetedre bízzuk őket. Legyenek hívők vagy nem hívők, te tudod, te ismered a szíveket. Kérünk, hogy könyörülj meg minnyájukon, és gyógyító szereteteddel vedd körül őket. Imádkozunk az orvosokért, imádkozunk az ápolókért, akik nagyon nagy terheket hordoznak ezekben a napokban. Kérünk, hogy légy velük, adj nekik türelmet, adj nekik békességet a szívükbe. Add, hogy bölcsen és szeretettel tudják orvosolni ezt az egész helyzetet, és kísérni azokat, akik ott vannak a látókörükben. Imádkozunk azért, hogy áld meg az oltást, amit sikerül most már egyre több embernek beadni az országban. Te vagy a test és lélek gyógyítója. Áld meg ezeket a gyógyszereket is, Urunk, és használd javunkra. És kérünk téged, hogy ez a sokféle nehézség hadd fordítson bennünket feléd, mint nemzetet, mint országot. Add, hogy keressük a te orcádat, hogy megkérdezzük, hogy miért van ez a járvány rajtunk, és meghalljuk a te válaszodat, és kövessük a te válaszodat, kövessük a te iránymutatásaidat. Kérünk téged, tekints irgalommal a mi nemzetünkre, és nem csak mireánk, hanem a körülöttünk élő népekre, a világ népeire is. Kérünk téged, hogy fordítsad minél több ember szívét magadhoz ezek által a nehézségek által, amik itt történnek, lépten nyomon körülöttünk és velünk. Köszönjük néked, hogy a te hatalmas kezedre bízhatjuk a gyászolókat, a szomorkodó testvéreinket, hajolj le hozzájuk és vigasztald meg őket is. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy ránk következő vasárnapon ugyanilyen módon hallgathatjátok meg Isten tiszteletünket. Legyetek otthon békességben és szeretetben, és hallgassátok együtt családtagjaitokkal az Isten tiszteletet ebben a bőti időszakban is. És okuljatok és dicsérjétek az Urat velünk együtt. Hirdetem, hogy továbbra sem látszik az az időpont, amikor visszajöhetünk a templomban, de reméljük, hogy majd húsvét után erre újra lehetőség nyílik. Tudatni fogom a kedves testvérekkel ennek a pontos időpontját. Hirdetem még azt, hogy imádkozzatok mindazokért a testvéreinkért, akik elkapták a vírust, és elég nehéz egészségügyi állapotba kerültek. Imádkozzatok az orvosokért, imádkozzatok az ápolókért, az ismeretlen emberekért, akik szerte az országba nehéz perceket, órákat élnek meg. Isten azzal biztat bennünket, hogy igen hasznos dolog az igaz embereknek a buzgó könyörgése. Végezetül szívetekre helyezem az adakozást, gyülekezetünknek azért élnie kell, számláinkat ki kell fizetni. Kérlek benneteket, hogy hordozzátok továbbra is áldozatosan gyülekezetünk anyagi terheit. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen.